Igen, örömmel veszem, ha előrébb jöttök egy kicsit, mert az volna a tervem, hogy mivel ugye rövid az időnk, és szeretném az előadást nem annyira előadásként elmondani, hanem egy kicsit úgy interaktív módon beletek szinte azonnal beszélgetésbe fogni, de próbálok egy kis gondolatmenetet azért tartani, és így a beszélgetésbe benneteket is szívesen bevonlak. Annyit mondanék bevezetésként, hogy a nevelésről szólnék és beszélgetnénk együtt. Nagyon kevés a nevelés területén a biztos iránytű. Vagy rendkívül sok szakkönyvet olvasnak el a szülők, és összezavarodnak. Tehát eléggé nehéz. Nem tudom, hogy akik szülők vagytok, milyen jellegű képzésben részesültetek a gyermeknevelés tekintetében, vagy mit igényeltetek a gyermeknevelés tekintetében, mielőtt születtek volna gyermekek. Volt-e? Próbálok egyszerű kérdéseket föltenni. Volt-e olyan, hogy mielőtt gyermekeket vállaltatok volna, vagy gyermeket vállaltatok volna, alapvetően átgondoltátok, hogy hogyan neveljük őket? Vagy jöttek a gyermekek, és hozzá fogtunk nevelni? Első vagy második? Hát akkor kinél első, kinél második. Mert én azért azt látom, lehet, hogy ti is ezt látjátok, hogy nagyon sokszor a szülők, akik még nem tudják, hogy szülők lesznek, csak nagyon szeretik egymást, egyszer csak szülők lesznek. És akkor ott van a gyermek, akkor úgy ülükbe pottyan, kezükbe pottyan, és hozzá fognak valahogy nevelni azt a gyermeket. De én azt gondolom, hogy a gyermeknevelésnek nem szabad kísérleti területnek lennie, mert a kísérlet nem mindig sül el jól. És ha valaki a gyermekneveléshez úgy fog hozzá, a gyermekneveléshez, hogy nem tudja, hogy hogyan bánjon a gyermekkel, akkor bizony majdnem azt mondanám, hogy törvényszerű, hogy csak elrontani lehet. Tehát úgy automatikusan, természetünkből fakadóan, készületlenül, ha hozzáfogunk a gyermekneveléshez, én azt gondolom, hogy tényleg akkor nem, abból jó nem lesz. Akkor csak elrontani tudjuk. És voltak, akik úgy fogalmazták meg, hogy a gyermeknevelés a legkomolyabb és a legbonyolultabb vállalkozás ezen a világon. Tehát ennél összetettebb vállalkozás nem létezik. Tehát még az atomerőmű tervezése, megépítése sem. Hiszen minden gyermek más, akinek több gyermeke van, nagyon jó tudja. Régi szülők szokták mondani, hogy hát nem tudom, hogy az egyik gyermeke mély lett ilyen, a másik olyan, pedig hát egyformán bántunk vele. És ők maguk árulják el a hibát. Egyformán bántak vele, pedig nem egyformán kellett volna, mert minden gyermek más, és minden gyermeknek megvan a maga útja, módja, ahogy bánni kell, de sokszor a szülők azt gondolják, hogy mivel mondjuk a legelső gyermekük nevelése olyan jól sikerült, olyan aranyos, kedves fejlődésen ment keresztül, a második majd hasonlóképpen lesz, hogy a harmadik is, és kiderül, hogy nem. És a szülők sokszor ellustulunk, és amikor hozzáfogunk a második vagy a harmadik gyermek neveléséhez, azt gondoljuk, hogy ugyanazt kell csinálnom, mint az elsővel, amelyik úgy bejött, és kiderül, hogy elrontottuk. És a második nem olyan, a harmadik megint nem olyan, és nem értjük, hogy mi a baj. Birák könyvében van egy nagyon szép bibliai gondolat, amit csak úgy megemlítek, amikor Manoah könyörög az Istennek, és azt kéri az Istentől, amikor gyermeket vár a felesége, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő. És kéri az Istent, hogy majd az az angyal, aki itt járt nálunk, ő jöjjön el ismét, és tanítson meg bennünket, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, és hogyan neveljük őt. Tehát nagyon-nagyon szép ez a kérdés. Én ezt egy nagyon jó szülői alapnak tartom, hogy mielőtt megszületne a gyermek, ugye a legegyszerűbb, hogy az Istenhez fordulni, hogy hogyan bánjunk a gyermekekkel. De azért vannak törvényszerűségek. Tehát ez nem annyira ilyen lelkizésnek a területe csupán, hanem rendkívül masszív törvényszerűségek és gyakorlatok vannak a gyermeknevelésben, és ennek egy pici morzsáját fogom csak ma megközelíteni. Csak egy pici morzsáját. És az is főleg a jellem kérdését érinti, hiszen csak úgy felsorolásképpen azért ugye a gyermeknevelésnél figyelembe kell venni például az öröklést. Sokszor túl nagy jelentőséget tulajdonítanak szakemberek az öröklésnek, van szerepe, de nagyobb szerepe van konkrétan a szülők bánásmódjának a nevelésnek, és aztán harmadik viszont a gyermek életében is a szabad választás, amit már ő alakít ki, és ő fog választani. De a nevelés, figyeljük meg, köztes dolog, van egy öröklött természet, ami általában önző. Kicsit vagy nagyon, tehát ebben van különbség, hogy mennyire. Vagy más területen önző. És ugye minden gyerek úgy kezdi az életét, hogy nekem és enyém, és nem. Tehát semmelyik gyerek nem kezdi úgy, hogy rögtön ő adni akar, és a másikra odafigyel. Minden gyermek azért a magának begyűjtésről szól. És külön nevelni kell és tanítani kell a gyermekeket arra, hogy szívesen és örömmel adjanak, mert nem lesz veszteségük. És az öröklés területe talán annyit még röviden itt, hogy megszületik a pici gyermek, mit szoktak jönnek a rokonok, ismerősök sorba, és nézik a megszületett gyermeket, és mit szoktak elsősorban, hogy kire hasonlít? Ugye, kire hasonlít? Apuka, anyuka, nagyon nagypapa, és mindjárt azonosítják, hogy kitől mit hozott, milyen vonásokat. És amikor már 2-3 éves a gyermek, akkor figyeljük meg, hogy újra hasonlításba fognak a rokonok, barátok, ismerősök, de már más területen. Melyik ez a másik terület? Igen, már a tulajdonságait figyelik, hogy ezt a tulajdonságát kitől örökölte, meg azt a magatartását kitől örökölte, ugye hát ez folyik az élet, és ezt ugye meg lehet figyelni. Na de, tessék?
A rosszat mindig a másik család.
Így van. Igen, ez csak ilyen kis kedélyességként, hogy a feleségemnek van egy testvére, és hát ugye a gyermekeink ugye unokatestvérek, és amik nagyon közös vonások, én onnan kiszoktam lépni, hogy mivel mind a kettőnél megvan, ezért nyilván nem innen. És hát persze ez csak a játék kedvéért. És aztán a nevelésnek azt területét szeretném most megragadni csak röviden, amennyi a jellem formálásához szükséges. És én nem tudom, hogy mennyire gondolkoztunk el azon, hogy nekünk a gyermeknevelésben a célunk vajon leginkább micsoda? Tehát amikor megszületett az első gyermeketek, akkor én nem tudom, hogy kiben mi fogalmazódott meg, hogy volt-e jövőképünk a gyermekekről. Én szívesen meg is hallgatom, hogyha egy-két szóban összefoglalható. Tehát nekem is segítetek vele, hogyha szóltok. Hogy volt-e, ha volt, akkor milyen jellegű elképzelés, hogy a gyermekeinkből mi lesz? Tehát volt-e valami jövőképünk, hogy megszületik egy pici csecsemő, ott fogjuk a kezünkbe, kiszolgáltatott, gyámoltalan, ránk szorul, mi lesz belőle 20 év múlva, 30 év múlva, 40 év múlva? És ebben én milyen szerepet kapok? Aha. Igen, így van. Egyébként erre szoktuk is, vagy én magam személyesen szívesen késztettem a fiatalokat, hogy felelősséggel kössenek házasságot, és gondolják át minden részletét, meg a gyermekeket is felelősen vállalják, mert nagyon sok területet át kell gondolni, érdemes. Az sem jó, amikor annyira átgondolt már minden, hogy görcsös lesz a felnőtt, mert már mindentől fél. Tehát majdnem jó egy köztes állapot, hogy legyen azért felkészült, hogy sok mindenre vigyáznia kell, de ne legyen annyira, idézelve teszem, ne legyen annyira felkészült, hogy aztán még az életét is lezárja a gyermeknek, mert nem képes már fejlődni, mert annyira mindent szabályozni akar. Én nagyon nagy alapnak tartom azt, hogyha a szülő alapvetően nagyon szereti a gyermekét. Tehát ez egy egyszerű, de nélkülözhetetlen alap, hogy az a kis csecsemő, aki beleszületik a mi családunkba, ők azért élvezzék azt a légkört, azt a kedves, jó hangulatot, hogy vártuk őt, szeretjük őt, ennélkül nem lesz jó nevelés. Megfogalmazódott-e olyan bármelyikőtökben, hogy a kisgyermek számára milyen jellemet képzelünk el? Vagy azt majd rábízzuk, hogy ha majd lesz valamilyen. Tehát mennyire tudatos az, hogy a gyermekeink számára mi egy jellemet szeretnénk átadni az ő esetleges önző és az önzésnek különböző megnyilatkozásaival megterhelt természetéből szeretnénk valami nagyon szép arányos jellemű felnőttet formálni. Fiatalt és felnőttet. Tehát ez tudatos vagy? Ez sem tudatos.
Megfogalmazódik azért.
Meg?
Jó. Legalábbis nálunk, és tehát imádságban folyamatosan, amint a terhesség megállapítódott, onnantól kezdve folyamatosan úgy kezeltük, hogy hogy azért elő a hálaadás, illetve folyamatosan kértük, hogy ne legyen semmi komplikáció, illetve hogy úgy tudjuk, amint megszület, úgy tudjuk nevelni, hogy az Istennek tetsző. Uh-huh. Az ő segítségét kérve, mert önmagunkban nem lennénk erre képesek. És utána próbáltuk ezt teljesen magunkba úgy végig gondolni, hogy akár az étkezésben minden nagymamáknak minden előre már megnyitjuk, hogy lehetőség szerint csokit ne, stb. Gyümölcs, de mondjuk ezt a legelsőn is sikerült még leginkább tartani. Tehát ott tudtuk pláne tudatosan, nyilván már a másodiknál, a harmadiknál kevésbé, mert nem tudtunk egyszer annyi fele. De mindegyiknél ez a tudatosság, hogy Istentől való segítség.
Igen, egyébként ez a gondolat, ez helyén való is, mert én is kikerestem még Efézusi levél 6. fejezet 4. versét is ide, hogy ha nem értenek a szülők a gyermekekhez, akkor könnyen az történik, amit itt olvashatunk is ugye a Bibliában, Pál apostol szavait, hogy ti is, atyák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket. Tehát nagyon sokszor nevelés helyett gyermekingerlés folyik családokban. Mindenkinél előfordul. Tehát valljuk be, hogy tehát én is. Tehát tudom azt, és rá kell jöjjek egy idő után, hogy mi az, amivel a gyermekemet ingereltem. Tehát nevelni akartam, de ingerlés lett belőle. Nyilván azért, mert nem értettem hozzá, nem tudtam, hogy hogyan fogjak egy-egy helyzet kezeléséhez. És ezzel folytatja, hogy ne ingerjétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Tehát itt van egy váltás, hogy nekünk van egy saját elképzelésünk, vagy kíváncsiak vagyunk arra, hogy Manoach, hogy mi az Istennek a tanácsa, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, az ő tanítása és intése szerint. Ez egy alaphelyzet, itt még nagyon sok gyakorlati dolgot nem tudok még mondani, de próbálok azért. De maradok továbbra a jellemnél. Mondom, rengeteg nevelési terület van, hogy a tisztaságra, az étkezésre, a rengeteg gyakorlati területre hogyan neveljük a játékainak a kezelésére a gyermekeket, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok terület, a köszönésre, a étkezésre, mindenre. De most maradok a jellemnél. Hogyan formálódik? Tehát mit gondolunk arról, hogy a jellem hogyan formálódik? Nagyon egyszerű dolgokat szeretnék, most semmilyen bonyolult irányba nem mennék el. Hogyan formálódik a gyermekeink jelleme? Min múlik a gyermekeinknek a jelleme? Nagyon egyszerű. Személyes példaadás. Emlékszem, még régen néztem a tévébe is sok évvel ezelőtt egy nevelési tanácsadót, nem volt semmiféle bibliai háttere neki, és még ott is nagyon egyszerűen kimondták, hogy a gyermeknek mondhatunk bármit. Azt fogja csinálni, amit nálunk lát. És itt van nagyon sok szülőben a gyermekek felé lévő diszonancia, hogy mondjuk a szülő bizonyos rossz szokásokat követ, de a gyermektől ugyanazokat megtiltja. És akkor ugye a gyermeknek majdnem, hogy az a nevelési elf, hogy majd ha 18 éves leszel, majd onnantól. Teljesen elvarrontva ez az egész hozzáállás, így. Először, mikor szülők körére kértek, mondtam is, hogy nem a gyermeknevelésről kell beszélni először, hanem a szülők neveléséről kell először beszélni. Mi rólunk kell először beszélni, mert mi nem értünk a saját gyermekeinkhez. Hiába vannak ott körülöttünk. Tehát először is a példaadással. A példaadás után pedig mivel alapdolgokkal, mivel részleteznénk, hogy hogyan formálódik a jellem? Tessék? Igen, legyen szabály, más területet. Az később jön, majd nagyon fontos, nagyon-nagyon-nagyon fontos. Emlékszem mi is, mikor pici gyermek volt, és társaságba kerültünk azért mi is, és jártunk közösségbe. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy szoktatni kell, szoktatni. És elkezdtem gondolkodni, hogy igen, szoktatni kell, de én többet szeretnék. Nem csak szoktatni. Mi az a több? A szoktatás után még mi az, ami több lehet? Nem csak szoktatni akarom a gyermeket bizonyos szabályokhoz, hanem szerettetni, szerettetni. És ez nehéz, mert ehhez, ha nem tudom, nem tudok arányt mondani, de többszörös energiabefektetés kell, mint a szoktatáshoz. A szoktatáshoz elég a parancs. És a szoktatáshoz elég, ha úgy tetszik, egy idő után a megfélemlítés. És a gyerek megszokja. És tudni fogja, hogy mi a szabály. Na, de nem fogja szeretni. És itt lesz a bajom. Mert amit megfélemlítéssel, meg fenyítékkel érek csak el, abból nem lesz szeretetés soha. Abból egy idő után, mert 18 évesen kitör belőle, lehet, hogy hamarabb is, de akkor lehet, hogy biztos, hogy kitör. Mert amit én szabálynak állítok elé, abba a lelkét rá kell hangoljam, hogy miért, miért. Úgyis a gyerekkornak egy időszak az, hogy miért, mindenre miért. És tényleg szinte viccek sokassága született ebből a történetből, hogy ugye, megy a gyermek az állatkertbe, és ugye az apukától mindent kérdez, hogy miért hosszú az elefántormánya, miért hosszú a zsiráfnyaka, és az apuka mindenre azt mondja, hogy nem tudom, és akkor az anyuka már rászól, hogy ne nyakasd annyit apádat, és akkor mondja a férj, hogy hagyd kérdezzen, úgy tanul a gyerek. És na de nyilván ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy a gyerek kérdezni fog, de mi van, ha én felkészületlen vagyok? Tehát felkészületlen vagyok, és nem tudok olyanokat válaszolni neki, pedig az ő értelmi szintjén jó lenne elérni. Néha egy 3-4 évesnek egész komoly válaszokat kell adni. Maradok a jellemformálásnál, tehát szoktatásból szerettetés legyen. És ennek a gyakorlatát nem is tudom, hogy mivel példázzam, elfogadok példasegítséget is, hogyha valamelyik őtöknek eszébe jut, örömmel veszem, hogy legyen valami gyakorlati része ennek is. Akkor lehet a szoktatásból szeretet, és talán ennyit hozzáteszek, amikor már a gyermekkel lehet szépen beszélgetni. Amikor már a kis értelme elkezd nyílni neki, és fel tudja dolgozni azt is, amit mondunk. A szoktatásnál viszont hát szükség van a fenyítékre is. Mert hát nem mindig szokik a gyermek szeretni, meg aztán végképp nem. Ugye itt lehet szólni arról, hogy bizonyos ételeket szeretnénk megszerettetni vele, és nagyon nem sikerül. Bizonyos dolgokat, hogy ne húzza ki a fiókot, ne pakolja szét azt a rengeteg zoknit, meg ruhadarabot, mert utána rengeteg munka azt visszapakolni. Vagy ne rántsa le az asztalterítőt az asztalról, pláne hogyha ott a váza benne a víz és a virág, nyilván az okos szülő ilyeneket elpakol. Tessék!
De is egy ilyen szoktatás, ugye nyilván az egészséges étel nem biztos, hogy mindig tetszik a gyereknek. És gyakorlatilag úgy tudtuk rávenni, megmagyaráztuk neki, hogy nézd kisfiam, ez lehet, hogy nem olyan finom, mint az, de vannak bennünk rossz katonák, jó katonák. A rossz katonákat, és akkor... És gyakorlatilag megszeretett, és azóta utána is úgy van, hogy folyamatosan ugye a vitamin, a gyümölcs, a zöldség, tehát szereti, mert szeretni akarja. Tehát most már ezt ő önként vállalva, hogy...
Tehát tudatosság is van benne?
Már testvéreinek tudom, és mondtam, egész éppen ezt megeheted, mert ez győzi ám le a rosszatotánat, tehát olyannyira ő is lehet.
A szülők egyébként mi ezen a területen, de más területen is abban segíthetünk a gyermekeinknek, hogyha még a fogantatás előtt mi magunk, a magunk életében ezeket a helyes szokásokat kialakítjuk. Tehát amivel például az édesanyja táplálkozik, és hát ugye a véráramba kerül, és ha nem viszi túlzásba, tehát például tudok ilyet, hogy mondjuk az anyuka nagyon szerette a földi mogyorót, és tudom én estére jól lakott földi mogyoróval, a gyermeke allergiás a földi mogyoróra, mert túlzásba vitte, tehát nem erről van szó, hanem amikor tényleg egy édesanyja már egészséges életmódot folytat, ez nagy mértékben meghatározza. Nyilván itt lemaradtunk már sok dologról, de továbbadhatjuk, ahogy az imádságban is elhangzott, továbbadhatjuk ezeket, hogy egy édesanyja készüljön előre már a megszületendő gyermek fogadására. A saját életmódja nagy befolyással lesz a gyermek természetére meg a szokásaira. Nem alapvetően fogja meghatározni, de nagyon nagy befolyással lesz. Hogyan alkalmazzuk a fenyítéket a szoktatásnál? Részben érintettük úgy, hogy abból szerettetés legyen. Nagyon nehéz határ, mert egy rohanó világban a szülőknek sokszor nincs türelme arra, hogy a gyermeket úgy fenyítsék, hogy a gyermeknek a lelke ne sérüljön. Nem tudom, hogy erre van-e példátok, akár jó, akár rossz példa, tehát amiből úgy összetudnánk hasonlítani. Mondok magamból is, csak ha van példa, szívesen veszem a tiéteket is. Hogy milyen az, amikor mondjuk a fenyítéket jól alkalmazzuk. Egy nagyon nehéz terület a fenyítékeknek az alkalmazása. Nagyon-nagyon nehéz. Ugye, ahogy a délelőtt is szóltam erről, hogy itt a bátorító, elismerő szavakkal kell jól bánnunk a fenyítéknél is. Tehát, hogy a gyereket ne lenyomjuk, hanem valahogy azt közöljük a gyermekkel, hogy tudom, hogy nem ezt akartad. Most nem szó szerint ezt kell mondani, de ez legyen a közléseinknek a lényege, hogy tudom, hogy nem ilyen vagy, és tudom, hogy nem ezt akartam, és tudom, hogy te jobb akarsz lenni, és tudom, hogy más szerettél volna. Tehát amikor biztosítom a gyermeket az én teljes elfogadásomról, és mindjárt odaérünk, amit mondtál is. Jó, ha nincs, nem jelentkeztek, én haladok tovább. Ugye a példaadásnál fontos az, ahogy a jelleme formálódik, amit én személyesen adok. Például ahogy beszélgetek otthon a feleségemmel, ahogy beszélgetek a legtöbbször hallható embertársakkal, amit a gyermek fog. Ugye a gyermek, pici csecsemő még nem tudatosan gondolkodik, de a benyomásokat begyűjti. És az a légkör, amit a szülők árasztanak, az mindenképpen befolyással van a gyermeknek a jellemére. És ez légkör. Ez olyan, mint egy illat a virágnak. Tehát a légkörünknek is van valami lelki illata, ha lehet így mondani, és az a gyermekbe szépen ívódik, ahogy nő föl. Ha én egy vibráló, feszült vagyok, én nem tudom a gyermekemnek azt mondani, hogy kisfiam, légy nyugodt. Ez teljes képtelenség. Tehát ez az ellentmondást egy gyerek nem érti, de nem tudja felfogni. Ő neki az a nyugodtság, amilyen én vagyok, és ha én azt mondom, hogy légy nyugodt, akkor az én példámra gondol, hogy az a nyugodtság, amit te csinálsz, hogy vibrálsz és ideges vagy. Tehát nem fog, csak később majd, tehát sok sérülés által lehet, hogy majd 10 éves kora végén, vagy 20 éves korában ezeket át tudja gondolni, de nem egyszerűbb ezeket megelőzni. És tehát tinédzserkori problémákat el lehetne kerülni ilyenekkel, hogyha ezeket az utakat, módokat az ember, a szülők szépen tudnák képviselni. Könyveket, milyeneket mutatunk, zenéket, milyenféléket hallgattatunk a gyermekekkel. Emlékszem én is, mikor mentem ki vele, lakótelepen laktunk, amikor a kisfiunk megszületett, és hát ugye ott is egyik-másik ablakból ilyen tomboló zenék jöttek ki, és én nagyon egyszerűen mondtam, hogy én ezt a zenét nem szeretem, ez csúnya zene. Ezt ilyen egyszerűen mondtam a 2 éves fiamnak. Hát komoly zene irányába ment el a fiunk természetesen, és tényleg jól megy neki, szereti, és elég úgy látom, hogy azért jó zeneértő lesz belőle, és örülök ennek a gyermekkori befolyásnak, hogy most 14 évesen már nincs is affinitása, nincs is igénye arra, hogy ilyen amúgy erkölcsileg is gyengítő könnyű zenéket hallgasson. Nincs rá igénye. Nem foglalkozik vele. Ennek örülök. És nem erőszakkal, nem kényszerrel, hanem ha akarná, hallgathatná, de nem, nincs igénye rá. Filmek világa. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes terület, mert ha mi tiltjuk, a gyerek úgyis máshol megnézi. Tehát itt már szükség van arra, hogy az otthonunkban mit lát, mit hall. És így fogalmaztam meg magamnak, hogy a gyermekeknek a lelki immunrendszerét jó beoltani. Ugye, ahogy kapunk, vagy kaptak oltást különböző betegségek ellen. Emlékszem, amikor óvodába ment először, ugye megoszlanak a vélemények, hogy menjen, ne menjen, hogy menjen, hova ne menjen. Hát amelyik óvoda volt, oda ment a fiunk, és elmondtam neki, hogy most csúnyákat fogsz hallani, csúnya magatartásokat fogsz látni, olyanokat, amiket itthon nem, ne lepődj meg, ne tanuld meg. Sőt, tanítsd meg őket arra, hogy mi lenne helyette jó. Ezt nagyon egyszerűen megfogalmaztuk, és beengedtük az óvodába. Tényleg nagyon hálásak voltunk az Istennek azért, hogy soha semmit haza nem hozott a gyerek. Gondolkoztunk azon évekkel később, hogy vajon a lelkében mennyire forgatta. Mert nem látszott a magatartásán, nem látszott a viselkedésén az, amit az óvodában esetleg rosszat látott. Még az óvónőknél is látta, hogy az óvónők is fogják magukat, kimennek az udvarnak egy távoli részére, és dohányoznak. És ezt is látta a gyerek, visszamondta, de amikor mondta, hogy ez a gyerek csúnyán beszélt, és akkor kérdeztük, hogy mit mondott. És mondta, hogy ezt nem mondom. De ilyenkor megijedtünk, hogy nem-e úgy van, hogy a lelkében forog neki, csak nem mondja ki. És aztán, ahogy nagyobb lett, és mondjuk az apósa még focipálya mellett laknak, tehát rögtön kerítés szomszédok a focipálya, és el tudjuk képzelni, hogy a futballmérkőzés semmiféle stílus megy. Akkor mondom neki ilyen 9-8-9-10 éves kora körül, hogy gyere, hagyjuk ezeket, itt olyan rondán beszélnek, hogy itt kár. Ugye ne maradjon, tehát ne rögzüljön. Tehát ugye a szülő vonná el ezektől a befolyásoktól, de próbálom úgy, hogy ebből ne erőszakot érezzen a gyerek, hanem megmagyarázom neki, hogy amit te hallasz, egyszerűen beül a gondolatodba, és nem jó az, ha eszedbe jut később. És mondja, apa, meg se hallom én ezeket. Meg se hallom én ezeket. Jó, hát ezt ő mondja, mert a focit akarta nézni éppen, bár nem egy nagy focista, de azért mondtam, hogy tudod, amit te megnézel, most már ugye 14 évesen tudunk róla beszélgetni, hogy vigyázz magadra, mert amit te látsz, amit te hallasz, az beül a gondolataidba, és adott esetben rossz irányba fog eszedbe jutni, és az nem tesz jót. És látom, hogy mérlegel, de mondom, ezt 2 éves korától ugye építgetjük szépen lassan, fokozatosan, türelmesen, és örülünk neki, hogy van egy olyan gyermekünk, aki tényleg aranyos, jószívű, 14 évesen úgy megpuszilgatom a nyakát, mint hogy egy 2 évest, meg egy 1 éves szoktak, és örömmel vesz, és ilyen bújós nagyfiú. De azért, ha iskolába viszem, természetesen akkor erre nincsen szükség, mert ott vannak ugye a vagány osztálytársak. De otthon viszont érvezi a melegséget, és ez a legfontosabb, hogy a gyermek otthon jól érezze magát. Tehát tapasztalja azt az otthoni légkörben, hogy feltétel nélküli szeretet van. Nem tudom, ezt ismerjük, ezt a törvényszerűséget, hogy nagyon sokszor a kisgyermekek nem azért viselkednek rosszul, mert ők rosszak akarnak lenni, hanem sokszor a magatartásukkal mit kérdeznek? Így is szeretsz? Ha ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg ezt csinálom, meg ide dobom, meg oda rúgom, így is szeretsz? És egyszer csak megértik a gyerekek azt, hogy aha, itt a határ. Ha már ezt csinálom, akkor már nem szeretnek, és nem kellek. És a gyerek ezt nem tudatosan, szinte tudat alatt felméri. És a szülőnek, ugye ezt meg kell előzni, ezt a magatartást, hogy ha a gyerek játszik velünk, és próbálgatja a határokat, soha ne legyen olyan határ, amikor a gyerek azt érzi, hogy na innentől már nem szeretnek, és nem kellek. Csak eddig. Ha ilyen vagyok, kellek, ha olyan vagyok, már nem kellek. Ezt nem érheti el a gyermek. A szülő minden esetben maximális szeretetét kell, hogy élvezze a gyermek. Vagy van olyan, hogy apuka egyszer csak dühös lesz, apuka egyszer csak megharagszik. Azért mondom az apukákat, mert őket szokott ilyen jobban jellemezni, az anyukákat ritkábban. Ne érezzék a gyerekek ezt a határt, tehát ne az indulati küszöbeinket próbálgassák a gyermekek a magatartásukkal. De ugye ezt szokták. Tehát a nevelésnek sokszor ez a buktatója, hogy egyszer csak a gyerek felmérő, hogy jó, ha ilyen vagyok, akkor még elfogadnak otthon, jó vagyok, ha olyan vagyok, akkor már nem. Ne a gyermek legyen elfogadott vagy elutasított, hanem a magatartás. A gyermek mindig maximálisan szeretve legyen, és érezzük azt, hogy a magatartását nem fogadom csak. Őt nagyon szeretem. Ennek is olyan sokféle kifejezése van, erre is nem tudom, hogy tudunk-e példát mondani. Hogy amikor ne azt mondjuk, hogy amikor így rugdosod a falat, tehát ne azt mondjuk, hogy mondhatjuk neki azt, hogy ne rugdosd a falat, de ne kössük össze úgy, hogy te mindig olyan falrugdosó vagy. Hanem valahogy láttassuk be, hogy szép az a fal, hogyha rugdosod. Csak mondtam egy példát. Tehát segítsünk a belátásba. És jöjjön rá a gyerek, hogy igazából nem kell azt nekem csinálnom. Más-más-más-más gyakorlati példákon keresztül. Még visszatérek a jellem formálásához. Mi a jellem? Érdekes kérdés, nem tudom, ezt tudjuk-e. Ha ezt meg kellene fogalmaznunk rendkívül egyszerűen és röviden, mi az, hogy jellem? Mi az, hogy jellem? Mi a jellem? Miből áll egy embernek a jelleme? Egyszerűbb lesz a válasz, mint gondolnánk. Belső tulajdonság, ez így van. Belső tulajdonság. A szokásunk alakítja ki a jellemet, így van. A szokások alakítják ki a jellemet, így van. Amilyen szokásokban él a gyermek, és amiket meg is szeret, és azonosul vele, az lesz a jellemének a része. De mi a jellem? Alkotják. Igen, gondolataink, meg az érzéseink. Tehát ami tudatos gondolat, és ami sokszor ugye érzések területe, ebből áll a jellem. De gondoljuk ezt meg, hogy amikor egy gyermek elkezd nőni, mi szoktunk-e velük úgy beszélgetni, hogy kimerik-e mondani nekünk az ő gondolataikat? Bátrak-e velünk szemben, szülőkkel, vagy irántunk, nem szemben, hanem irántunk, bátrak-e a gyermekeink annyira, hogy kimerik-e mondani számunkra a gondolataikat? Azt, ami tényleg bennük van. Tehát tudunk-e olyan partnerek lenni számukra, hogy őket ismerjük? Melyik szülő mondja el azt, hogy ismerem a gyermekemet? Úgy igazán mélyen. Nyilván az a szülő, aki tudja, hogy a gyermekeiben milyen gondolatok és milyen érzések vannak, de ehhez minőségi idő kell, ugye az egyik szeretett nyelv. Minőségi idő. Hogy a gyermek lelkéből ki tudjuk bábáskodni az érzések kifejezését. Nagyon jó lesz az élete, gondolom, annak a gyermeknek, amelyiket a szülők megtanították, hogy az érzéseiket fejezze ki. Aztán arról beszélgessünk, mert lehet, hogy nem jó érzések jönnek elő, meg nem jó gondolatok jönnek elő, de legyen a gyerek bátor. Tehát ne az legyen, hogy ha ő kimondja az érzését meg a gondolatát, akkor kap egy elmarasztalást a szülőktől, mert akkor majd nem fogja kimondani. És akkor elérte a szülő azt, hogy olyat nem szabad gondolni, olyat nem szabad érezni, de a gyerek a igazi belső világát akkor el fogja zárni. Mert ha apukámnak, anyukámnak nem kell az, ami én belül vagyok, akkor köszönöm szépen, akkor majd azt adom neki a szüleimnek, amit akarnak látni. És innentől van ugye feszültség, amikor a gyerek csak viselkedik, de nem tudjuk, hogy mit gondol, meg mit érez. Tehát nem ismerjük a saját gyermekeinket. Ezzel lehet változtatni. Tehát lehet, hogy 3 évesen elrontottam, lehet, hogy 5 éves korára helyreáll, mert a szülő is kérhet bocsánatot, meg rendezheti az elrontott dolgait nyugodtan a gyermek előtt. Én is bocsánatot kértem már a fiunktól. Sőt, a nevelésnek egy nagyon fontos területét csak így zárójelben megjegyzem, hogy a szülő is ront el helyzeteket. És elmondtam a fiamnak, talán 5 éves lehetett. Akkor elmondtam neki azt, hogy tudod, van valaki, aki nálunk is jobban bánik az emberrel. És ez a Jóisten. Ha én elrontom, akkor van föllebbezés. Tehát van nálam jobb lény, aki nem fogja elrontani. Csak tanulja meg a vele való kapcsolatot. És a gyermek lelkében látom, hogy ez nagyon jót tett, mikor azt látja, hogy nem az én esetleges számára is átlátható és elrontott helyzetek itt a maximumok. Nem én a szülő vagyok a minden, hanem van egy nálamnál nemesebb és igazabb és egy szebb jellemű lény. És én is tőle akarok tanulni. Egyébként a nevelésnek és a jelen formálásnak ez egy nagyon fontos része, hogy szinte, hát jó, ha ismerjük természetesen a Bibliát és az Isten jellemét. Erre is gondoltam, hogy megkérdezek egy kis néhány kérdést, hogy az Istennek melyik jellem tulajdonságát szerettük meg, vagy ismertük meg? Vagy ismertük meg és szerettük meg? Milyen jellem tulajdonsága vonzó számunkra? Mert ez nagyon fontos, hogy az Istenről olyan jellemképet tudjunk alkotni magunkban. Ézsaiás könyv egyébként ezt szépen kérdezi, hogy milyen képet készítünk az Istenről. Mert az a kép, amit mi az Istenről alkotunk, a gyermekeinket olyanná szeretnénk formálni. Hiszen a Bibliának az egyik legnagyobb célja, hogy az ember legyen olyan, mint a teremtője. Az ő képére és hasonlatosságára alkotott minket, csak eltorzultunk. Na, de a nevelésnek pont az a cél, hogy ezt a torzulást az Isten a szülőkre, ránk szülőkre bízva, közben minket is nevel az Isten, és általunk a saját gyermekeinket, hogy az a kép más formálódjon a gyermekeinkben, ha úgy tetszik ezt a nagyon egyszerű képet, hadd mondjam, amilyen Krisztus volt ezen a világon, mint emberfia. És az ő jelleméről tiszta képet, ha tudunk formálni, akkor a gyermekeinknek lesz egy cél, és lesz egy példa, lesz egy minta. Hát erről is sokat lehetne mondani. Tehát a gondolataink és az érzéseink alkotják. Például, hogyha egy gyermeknek az érzése, a gondolata előjön, és a szülő csak úgy fitymálva, lenézve válaszol rá, hogy ó, ilyeneket minek gondolsz? Akkor mondom, a gyermeket ne zárjuk be, a gyermek lelkére vigyázzunk, ne zárjuk be. Hadd maradjon nyitott a szülők felé. Még 2 rövid kérdés. Milyen alapvető szülői magatartás szükséges a jellemformálásához? Alapvető szülői magatartás. Egyikről már beszéltem. Sőt, mind a kettőt megemlítettük, csak most akkor összefoglaljuk. 2 alapvető szülői magatartás, ami elengedhetetlenül szükséges a gyermekneveléshez és a jellemformáláshoz. Ez, a másik pedig következetesség. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt rögtön mindjárt érintjük ezt a kérdést, mert nagyon egyszerűek ezek, tehát gondolkozom, hogy ezzel hogy lehet példálózni, meg gyakorlatba önteni, de majdnem azt mondanám, hogy ezt jegyezzük meg, és magunkba töltsük meg tartalommal otthon, feltétel nélküli szeretet. Ez mit jelent? Amit az előbb példáztam is, hogy a gyerek ne érje el azt, hogy na így már nem szeretlek, így már nem kell lesz, így már tűnj a szemem elől. Ugye a szülő sokszor ezt mondja, na tűnj a szemem elől, ne is lássalak. A gyermek ezzel azt hallja, hogy nem kellek a szüleimnek. Most ebben az állapotomban így nem kellek. És a gyermekbe okozunk egy görcsöt, okozunk egy olyan stressz helyzetet, amit egy darabig nem fog tudni feloldani, és nem leszünk partnereinek, és nem fogjuk tudni, hogy mit gondol és mit érez. Tehát nem leszünk képesek arra, hogy a jellemére jó hatással legyünk, mert elzártuk a kettőnk közötti jó kapcsolatot egy ilyen mondattal. Emlékszem, volt egy anyuka, akinek volt 4 fia, és hát a férje ott hagyta őket, és úgy segíteni akartuk az anyukát minden tekintetben, és akkor beszélgettem a fiúkkal is, és mondja, a legidősebb olyan értelmes fiú volt annak idején, és mondja, hogy hát az a nehéz, hogy anyu otthon mindig olvas a Bibliából, meg imádkozunk, aztán meg rohanni kell a buszhoz, és mondom, enni kaptok? Hát, nem. És akkor megkérdezem az anyukát, hogy jó, fontos dolog az Istennel való kapcsolat, de enni ad-e a gyerekeinek? Azt mondja, hát kinek van annyi pénze? Mondom, és akkor mit fognak az iskolába enni? És úgy, szóval úgy összeszorult a szívem, annyira facsarta valami belülről, hogy nem értem. Hát mondom, akkor nem jól segítünk, vagy nem érti, és mondom neki, de figyelj, inkább ne imádkozz, nyilván most értsétek jól, de adj neki egy szelet kenyeret, amit elvisz az iskolába, mert az, amikor ott kibontja a csomagot az iskolatáskájából, akkor jó emléke lesz rólad. De az, hogy egy erőltetett imádság, és utána elmegy éhesen, és azt se tudod, hogy ott majd kitől mit veszel, az sokkal rosszabb. És mondom, de legyen meg inkább mind a kettő, és időbe keljetek fel, és egyik sem maradjon el a másik ellenében. Tehát az a legjobb. És sokszor szülőket kell ilyen egyszerű dolgokra nevelni. És a 4 gyerek ettől szenvedett, hogy egy kényszeredett vallásosság, de közben viszont éhezünk. Mert lenne mit enni, csak anyuka nem csomagolja be. Tehát alapvető kérdéseket kellene helyre tenni. Nyilván ennyire szélsőséges esetek nem sok van, remélem. Aztán mit jelent a következetesség? Tessék, érdekes, nekem volt egy nagymamám, akikről ugye ritkán mondható el, hogy következetesek. És nekem volt egy nagymám, akit nagyon szerettem, sajnos viszonylag fiatalon halt meg, de ő nála én ezt tapasztaltam. Én ezért szerettem a nagymamámat, mert ha ő azt mondta, hogy igen, akkor azt tudtam, hogy igen. És ha azt mondta, hogy nem, akkor tudtam, hogy nem. És nekem, emlékszem, 10 éves koromban is ez egy biztonságérzetet adott. De amikor egy gyerek azt érzi, hogy lehet enni ezt? Nem. De nem. Na, jó, egy kicsit. És akkor, tehát formálja a szülő, és innentől fogva az látszik csak, hogy a gyerek elkezdi a szülőt irányítani. Vagy kinyafogja, vagy kikönyörgi, vagy kihisztizi, de eléri azt, amit akar. Hát nem tudom, hogy melyikünk volt ilyen helyzetben, erre külön rá kell készülni, mert a gyerekek rendkívül különleges hisztikre, meg módszerekre képesek. A lényeg az, hogy a szülőt ők irányítsák, és a szülő nem veszi észre. Voltam ilyen helyzet, amikor többen voltunk egy családnál, és ugye a szemem sarkából érzékeltem, hogy volt egy kicsi fiúcska, nagyon-nagyon édes, nagyon-nagyon aranyos, de hogyha neki az jutott eszébe, hogy most ő valamit akar, akkor anyuka ugrik. És ott töltöttünk egy 2-2,5 órát, és nekem mindig az tűnt föl, hogy a gyermek irányít, anyuka pedig ugrál. És eltelt körülbelül egy év, mire egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy az anyukának ezt úgy elmertem mondani, hogy lehet, hogy ezen szükséges volna változtatni, mert jót tenne gyermeknek is, meg neki is majd a későbbiekben, tehát ne legyen egy feszültségforrás. Tehát, hogy az én bátortalanságom volt az, hogy ennyit vártam rá, de ő is mondta, hogy ő is ezt észrevette. És bíztam is benne, hogy esetleg észreveszi, de sokszor mi szülők annyira szeretjük a gyermekeinket, hogy ők kezdenek minket irányítani. A következetesség itt nincs. Viszont ha rosszul irányítjuk a gyermekeinket, az sem jó. Tehát, hogyha azt érzi a gyerek, hogy én olyankor mondok nemet, amikor éppen lehetne igent is mondani. Ez meg akkora feszültséget jelent. Ne keverjük össze, ehhez tényleg kérjünk bölcsességet, hogy amikor lehet igent mondani, mondjunk igent. De ha nemet kell mondani, akkor mondjunk nemet. Volt egy helyzet pont a napokban, ugye már most 14 éves esetet mondok, mert ugye minden kornak más. más-más a kezelési módja. Más az egyévesnek, más a kettőnek, más a háromnak, és majdnem minden évet ide lehetne sorolni. Minden korban másképp kell bánni a gyermeknek az akaratosságával. Ez egy külön óriási téma, hogy az akaratosság hogyan kezelendő, ami a jellemfejlődésben nagyon fontos, mert ha az akaratosságot letörtük, akkor alapvetően egy gyenge jellemű ember lesz belőle. Tehát az akaratosságot nem elvágni kell, meg letörni kell, hanem az akaratosságot akarat erővé és cél tudatossággá formálni, na de ehhez megint hatalmas energiabefektetés kell, amire nem szoktak a szülők odaszánni ennyit, pedig megérni. Na és pont a napokban történt, hogy a fiam nagyon szeretett volna valamit, és megindokoltam neki, hogy most azt nem. És láttam, hogy szinte most duzzogásból fog, ami nem szokott, de most nagyon nem tetszik neki az én nem mondásom, és mondtam, hogy de megindokoltam, értsd meg most ezért. Tehát szinte könyörögtem a gyereknek, hogy most értsd meg ezért nem. És akkor láttam, hogy nem fogadja el, inkább indulatba jön, akkor mondom, jó, lecsukod a garást, és vagy bejössz zuhanyozni, mert tiszta izzadt vagy, vagy visszamész. Elment vissza, van duzzogva, 10 perc múlva visszajött, és bocsánatot kért. Aha, tényleg igazad volt, tényleg, és ne haragudj meg, és annyira édesen, le is volt rendezve az egész jelenet, ez most egy ilyen friss tapasztalat, hogy pedig emlékszem a saját lelkemnek a vívódására, hogy na jó, mégis megengedem neki. De hát eszembe jutott ez is, hogy most én, ha átgondoltam, hogy most amire nemet mondok, annak megvan az indoka, és az tényleg nem, és ha eltelik egy kis idő, ha nem látja be, még segítek neki, ha visszajön akkor is, de nem kellett segíteni, mert belátta saját magától is, hogy jól mondtam arra a nemet, amire nemet kellett mondani. És örültem, hogy erős voltam benne. De ugye nem tudom, az anyukáknak vagy az apukáknak esik meg jobban a szívük, amikor nem, a nemből igent kell formálni, vagy az igenből nemet. Anyukáknak? Változó? Változó? Vagy attól függ, hogy fiú gyermekről vagy lánygyermekről van szó. Igen. Tessék? Inkább az apuka? Apuka lágyul, ha a fiú gyermek, akkor meg az anyuka lágy. Igen, igen, lehetséges. Igen. Na de a lényeg az, hogy legyünk átgondoltok a gyermeknevelésben, és hogyha tényleg átgondoltuk, hogy a nem az nem legyen. Még egy terület, amivel mi magunk is küzdöttünk. Hány óra van? Van még egy 5 percem? Akkor rögtön befejezem. Pici folyamat, egy pici példát még mondanék. Azzal küzdöttünk, hogy a gyermek nem akar gyorsan szót fogadni. Nem tudom, hogy ezzel milyen életkorban tapasztaltatok ilyeneket. Nem, tehát nem rossz gyerek, meg nem olyan, hogy nem akar szót fogadni, de miért? De miért? És de miért? És az indoklásoknak a 10. száláig is kíváncsi, hogy a miértnek is miért a miértje, és eszembe jutott, mikor együtt voltak a gyerekek, úgy mondtam nekik egy példát. Mondom, hogy volt egy vasutas bácsi, gyermeke ott játszott sokszor vele a vasutas bódéba, és egyszer csak kiment a vasút mellé, ott a kövekkel játszott, és a tolató vonat, amelyik gyorsan jött, igaz-e vagy anekdóta, most az mindegy, észreveszi az apuka, hogy ott játszik a sinek mellett a kisfia, és mondja, hogy hasalj le azonnal, és a gyerek lehasalt. Mondom, csak ezen múlt az élete, hogy azonnal fogadott szót, és nem azt kérdez, hogy miért. Mert akkor ugye a gyerekek rögtön értették, hogy akkor ugye nagy baleset van, hogyha egy vonat fejbe vág valakit. És nyilván az ilyen példa esetleg segít, és fiamnak is szoktam mondani, hogy most lehet, hogy elütött a vonat. Ez csak úgy példaképpen. Hogy érzékelje, hogy most olyan helyzet volt, amiben gyorsan nem fogadott szót, és lemaradt a jóról, mert hiába mondtuk neki a tanácsot, nem fogadta meg, és ugye sokszor, amit még fontos, és szeretnék hangsúlyozni, gyors szótfogadásra meg lehet őket tanítani, és szükséges is, de sokszor ilyen példák segítenek benne, meg amikor tényleg a szülőtől megszokja a gyermek azt, hogy amit a szülő mond, az jogos és helyén való. Ezt, ha a gyerek megszokja a lelkében, hogy tényleg, amit apu vagy anyu, vagy nagyszülők is, mert ezért vannak ilyen nagyszülők, mondanak, az jogos és érdemes gyorsan szót fogadni rá. Erről megint eszembe jutott megint egy humoros példa. Egy Bozsván voltunk a táborba, és arról volt szó pont az egyik ilyen előadáson, hogy ha felismerjük a jót, akkor gyorsan kell cselekedni. És én 18-9 éves voltam, amikor kivittem az ebédet valamelyik hegytetőre, és akkor nincs víz. Tehát nem küldték ki a vizet. Nekem se tűnt fel, nem vittem vizet. Sok éhes, illetve sok szomjas táborozó ott volt, ennivaló volt, innivaló nem volt. És akkor gyorsan vissza kell menni a táborba, és valaki fogta, hogy akkor akasszuk le az utánfutót, mert így nem lehet megfordulni az autóval a hegyi úton. És akkor mondom, várj egy picit. Ugye nem mondtam ki végig a gondolatot, csak mondom, hogy meredek úton nem lehet egy utánfutót leakasztani, de ő megtette, és beleállt az utánfutó a kocsi hátuljába. De még előtte annyit mondott, hogy most gyorsan kell cselekedni. Ugye a reggeli igehirdetés hallgatva, hogy most gyorsan kell cselekedni, tudjuk, hogy víz kell, és akkor gyorsan cselekvésből lett egy kis baleset. Tehát nyilván az emberi kapcsolatokban is van ilyen, hogy gyorsan kell cselekedni, de aki csak a lábával siet, az hibázik. Tehát legyen meggondolás és átgondoltság mögötte. És amikor a gyermek ennek az összlékörét érzi, hogy apuka, anyuka átgondolt, nem indulatból nevel, nem ingerületből csap oda, amikor rosszat csinálok, hanem előhív és megbeszéljük és tisztázhatjuk, akkor a gyerek ezt a légkört megszokja, megtanulja, a jelleme tényleg formálódik szépen, és a megbeszéltek beépülnek, és bizalom marad, és onnantól fogva a gyors szófogadás is beépül. Mire kell, és az utolsó kérdésem, mire kell figyelnünk, amikor ugye telik a gyermekek éve, és az idő során a jó elvek. Azt szeretnénk, hogy a jó elvek úgy beérjenek, és hogyha a gyermek elmegy otthonról, ugye leginkább a szülők arra gondolnak, hogy valami kamerával, meg valami távneveléssel jó lenne utánuk menni. Tehát ugye itt azt fogalmazhatnánk meg, hogy lehet a jellemet úgy formálni, hogy amikor a szülő nincs a gyermek mellett, a gyermek akkor is olyan legyen, mintha ott lennék. Tehát, hogyha a jelleme erős. Ugye így fogalmaznánk meg, ha erős a jelleme. Ugye ezért mondom azt, hogy a szabadság légkörét éreznie kell a gyereknek, mert ha csak a szigorúságot kapja otthon, örökké szigorú, tehát következetes vagyok, de annyira következetes vagyok, hogy az már kemény és szigorú, akkor a gyermek erre nem lesz kíváncsi, erre nem lesz vevő, és egyszer csak ebből ki akar törni, és élvezni fogja a szabadságot. Na de a gyermek otthon is élvezheti a szabadságot, és azt kell elérjük, hogy a jellemük erős legyen. Mitől lesz erős? Mitől lesz erős a jellemük? Elengedjük őket, és a távolban is megállják a helyüket. Ez mi múlik ezen? Említettem egyébként témánk elején is egy gondolatot, hogy mi az, amit nem szabad mindenáron letörni. Tessék, igaz, tehát a döntést tudjon hozni, és vállalja érte a felelősséget, de hogy jó döntést hozzon, és hogy ebben erős maradjon. Ugye itt most már egybe kapcsolódnak ezek a dolgok nagyon. Na most itt van az akaratosság kezelésének a nagyon nagy kulcsa, amit említettem is, hogyha a gyermek, ugye a pici gyerek, minden gyerek akaratos. Másképp, más helyzetekben, de kifejezi az akaratosságát. Most, hogyha az akaratosságot, mondom én, csak letöröm, és ez félelemkeltéssel vagy fenyítéssel, akkor egy akarat gyenge felnőtt lesz belőle. Lehet, hogy aztán megerősödik, mert mondom, helyrehozható minden elkövetett szülői hiba, ha helyrehozható, csak később már a választások, ha elindulnak rossz irányba, hogyha már a jelleme torz vonásokat hordoz, és a döntéseit nem akarja jó irányba meghozni, ott a szülő már tehetetlen lesz. Lehet, hogy az Isten még képes lesz fordítani a gyermek sorsán, ahogy halad az élet. Ugye ez Pál apostol mondja is, hogy mi szülők sokszor a saját kedvünk szerint bántunk a gyermekeinkkel, és a gyermekeink ezzel együtt becsültek minket, az Isten pedig javunkra, hogy az ő szentségében részesüljünk. Az Isten bölcsebb nálunk. Mi nagyon sokszor kedvünk szerint neveljük a gyermeket, az Isten meg bölcsen, és úgy hozza az élet eseményeit, hogy a gondviselést beépíti a nevelésünkbe. Tehát az akaraterő a másik, és az akaraterőből származik az, amit mondtatok is, az önuralom. Az önuralom egy óriási terület, amit meg kell tanítani a gyermekeinknek, és ha az önuralmat megtanítottuk nekik, akkor lehet, hogy önállók lesznek az életben, és jól megállják a helyiket. A kettő dolog adja meg a jellem erejét. Az akarat erő, hogy ne letörve legyen az akaratosság, hanem céltudatos legyen. Az, hogy lehet, azt minden gyereknél más. Én elmondtam a délelőtti példában pont, hogy mondjuk céltudatosság az, ha másiknak örömet akar okozni, és abból neki nagyon nagy energia szabadul fel. Ez önuralom. Ugye az, amikor mondjuk az édességet elmagyaráztam, emlékszem, mentünk a Spárban, Nyíregyházán megnyílt, és akkor Túró Rudival már megtömték a gyerekünket, és nagyon szerette, hát alig tudtuk visszaellensúlyozni, hogy ne a Túró Rudi legyen a kedvence, és akkor pont Túró Rudit kínál a reklámos hölgy a Spárba. És hát toljuk a kocsiba, ott ül benne, 4 éves, és akkor aranyosan visszamondta a leckét, hogy köszönöm, nem kérem az egészségtelen. De ugye aranyos volt, hogy egy csokit meg Túró Rudit reklámozó hölgynél egy gyerek így visszamondja a választ, hát el is némult egy időre ott a reklámozó hölgy. De persze jól esett ezt tapasztalni, hogy a gyerek ott önállóan magától ezt mondta, és jó, ahogyha ezek az elvek beépülnek. És azt tapasztaltuk még, hogy a bibliai történetek, ahol ugye egy dánieli történet, egy józsefi történet, ahol tényleg gyakorlati példák, és jól ki lehet emelni ezeket a hősies magatartásokat, hogyha aki jól dönt, és a jó döntése miatt is bajba kerül, azt a Jóisten hogy tudja megsegíteni, ezek akkora erőt jelentenek a gyermekek számára, tessék.
Hogy fordítja meg akár jó döntés mellett is az élethelyzet?
Igen, hogy mondjuk sokszor egy jó döntést hoz valaki, közben amiatt kerül bajba, mondjuk egy József vagy Dániel, a hűsége miatt, a következetessége miatt kerül nagy bajba, életveszélybe, és a Jóisten ott ad igazi tapasztalatot. És a gyerekeket felszabadítja, és a kis lelkükbe ezek a valós történetek beépülnek, és az az ige mag, az mint a csíra nől és nől és nől, és nem fogja elhagyni őket, meg ők se fogják ezeket a gondolatokat elhagyni. És hát én kívánom azt, hogy tényleg a jelenfejlődésben járjunk nagyon jó tapasztalatokkal, mert azért lesz benne örömünk, és tessék!
Hogy vezettél korábban egy olyan gondolatot, hogy mondasz egy példát arra, amikor a temítés rossz helyen volt, mert hogy temítés volt, egy jó jöttülő, és kérdezted, hogy van-e valakinek példája, mert nem utána elmondod a saját példát, de aztán tovább lép.
Igen, mert hogy mondom, keresek egyet, de nem találtam. Igen, azért léptem tovább, mert nem akartam időt húzni, hogy most nekiállok keresgetni a saját példámban, de ha most itt nekiállnánk még tovább beszélgetni, amit sajnos most már nem tudunk megtenni, akkor lehet, hogy azért össze tudnánk hozni még néhány példát. Nem, nekem nem jutott most így hirtelen jó frappáns példa az eszembe, de bízom abba, hogy így a szóból is érteni fogjuk ezeket. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és tényleg sok erőt és örömet kívánok a gyermekneveléshez és a jelenfejlődéshez is. Édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, mint a mi legnagyobb és a mi legigazabb nevelőnkhöz. És köszönjük, hogy valóban te úgy formálsz bennünket, hogy az örök életet akarod adni mi számunkra. Hogy ahogy az a Szentírásban olvassuk, hogy a mi jellemünkön ne legyen hiba vagy fold, vagy valami sömörgözés. És ez olyan elképzelhetetlen mérce, de mégis bízunk benned, hogy te eléred ezt a célt, és úgy bánsz velünk, és úgy nevelsz. De add, hogy a te nevelésedet, ahogy megértjük, úgy tudjunk mi is bánni a mi gyermekeinkkel. Sőt, úgy tudjunk bánni egymással is. És hadd épüljenek bele a mi életünkbe, a gondolkodásunkba, a nevelési gyakorlatunkba, az a szeretet, az a következetesség, az a hosszú tűrés, az a szabadság, amit te megadsz a mi számunkra, ahogy te meg akarod nyerni a mi gondolatainkat és a mi szívünket is. Az Úr Jézus nevében fordulunk ezért hozzád, és kérünk, hogy ajándékozz meg még az este további részében is élményekkel, tapasztalatokkal, örömökkel, a mi gyermekeinkre is te vigyázzál. Az Úr Jézus nevében. Amen.